Na hát akkor nézzük, hogy jön ki a matek az Eper áránál. Nagy port kavart az a fotó, ami pillanatok alatt elterjedt az interneten. Itthon a képen az látszik, hogy az 1000 kilométerről érkező görög szamóca mintegy negyed annyiba kerül, mint itthon szezon előtt termelt gyümölcs. Itthon 8000 forintot kérnek egy kiló magyar szamócáért, és ez a szakértők szerint jelenleg nem számít irreálisnak. Megkérdezzük Csizmadia Györgyöt, a Venyim gyümölcsökertészet tulajdonosát, agrárszakértőt, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na hát hogy néz ki akkor, hogy jön ki a matek az árazásnál, például itt az Eper kilónkénti árát nézve?
Hogy elég távolról kell kezdeni ezt a dolgot, hiszen ha belegondolunk csak az éghajlati különbségbe, hogy Görögországban, Manoláda környékén olyan körülmények között, olyan jó időbe termesztik ilyenkor a szamócát, miközben Magyarországon meg a legkorábbi termés, aminek ez a 8000 forintos ára körbejárta a sajtót, azok a legelső fűtött fóliás tételek voltak. Tehát nyilván ezt érzékeny lehet ebből, hogy teljesen más költségszerkezettel dolgoznak ők, meg dolgoznak a nagyon korai magyar kertészek. Aztán, hogy erre van-e fizetőképes kereslet, az úgyis az határozza meg az árakat, az meg már a következő kérdés.
De hogy versenyképes, bocsánat Gábor, versenyképes ez a magyar Eper akkor? Mert hogy hát most mit tudom én, tehát mi a különbség, vagy mi az, amiért kifizetné ezt a versenyképes kereslet, ezt a 8000 forintot inkább? Csak azért, mert magyar, és ezzel támogatja a magyar gazdákat, vagy azért, mert minőségileg van benne valami?
Én azt gondolom, hogy ugye a szamóca egy sokrétű növény, nagyon sokféle módon lehet termeszteni, rengeteg fajtája van, rengeteg típusa van, teljesen más típus termesztenek egyébként a Mediterránumban, mint Magyarországon. Mi a központi közép-magyarországi, közép-európai régióban ugye ezt a hosszú hideghatású fajtákat termesztjük, ezeknek a termőképessége sokkal kevesebb, mint a mediterrán fajtáknak. Cserébe régebben az elmondható volt, hogy sokkal jobb volt az íze, ízvilága, az hamata.
Igen.
A másik kérdés,
ezek szerint,
nyilván,
ezek szerint már nem.
A fajta nemesítés az folyamatos. És ezek a mediterrán fajtáknak a legújabb generációjának már egész jó ízük van. Uh-huh. És ez egy nagy feladat elé fogja állítani a magyar szamóca termesztőket, mert hogyha eltűnik az az íz és zamat előnyünk, ami eddig megvolt, akkor azért ezt az óriási árkülönbséget, vagy bármilyen árkülönbséget is a fogyasztó nehezen fog elviselni, vagy tolerálni.
Mekkora a szállítási költség, tehát mondjuk mekkora árkülönbséget tud áthidalni, hogy még mindig, ha kizárólag az árból indulok ki, mondjuk egy Görögországból érkező szamóca az olcsóbb tud lenni, mint egy magyar. Most nyilván nálunk is ugye az árak változnak, meg májusban bejön a szabad téri, vagy hogy mondják ezt, szabadföldi? Vagy
szabadföldi.
Nem? Igen, szabadföldi termesztés, tehát nyilván nem lehet gondolom egységesen meghatározni, de mondjuk így nagyságrendileg, hogy működik, mennyit tesz rá a szállítás, mikor, milyen időpontokig éri meg mondjuk azoknak, akik ezzel foglalkoznak a magyar piacra teríteni az import szamócát.
A szállítás az nem sokat tesz hozzá. Most ha belegondolok azt, hogy mondjuk ez van 800-900 kilométer, legyen 1000 kilométer, a 1000 kilométernek a szállítási költsége, az még hogyha 2000 euró lenne is, tehát hogyha csak ezért megy ki egy kamion és hozza be, és elhoz 15-20 tonnát, akkor az érzékelhető, hogy fél-egy euró között megáll a szállítási költség. Ők viszont nagyon olcsón termelnek, tehát nem csak azért termelnek olcsón, mert ezek a fajták másfélszer, kétszer vagy akár háromszor annyit tudnak teremni, mint a mi általunk jelenleg még termesztett fajták. Van egy teljesen más története mögött, amit kevesen tudnak, az pedig az, hogy a görög szamóca termesztőknek van egy óriási előnyük, az pedig a nagyon-nagyon olcsó munkaerő. Azt tudni kell a görög szamóca termesztésről, hogy ott van mellette egy 30 ezres menekült tábor, tehát akik illegális bevándorlóként bejönnek Európába, ők oda vannak letelepítve, és ők járnak kidolgozni ezekre a szamóca földekre.
Sose gondoltuk volna, hogy mi dönti el a piaci versenyt, vagy hogy a költségszerkezetben mi számíthat, igen.
Hát gondolj bele, hogy mondjuk ott 6-8 ezer forintért dolgozik egy ember 10 órát. ezt hol tudja bármelyik magyar termelő kompenzálni? Sehol. És ez egy nagyon-nagyon nehéz költői kérdés, illetve erkölcsi kérdés is, hogyha most megnézzük, Egyiptom a még rosszabb helyzet, mert 2000 forintért dolgoznak az emberek egy napot, nem egy órát. Tehát, hogyha ezeket a kézimunka igényes kultúrákat, mint a zöldség és gyümölcstermesztés, oda visszük, ahol van nagyon olcsó munkaerő, és egyfajta modern, perifériális, akár gyarmati rendszerű termesztési körülmények vannak, akkor mi a jobb, ha azok a munkavállalókat hozzuk ide, vagy ott termelünk? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
Igen.
És ebben a versenyfeltételben van még egy ki nem mondott különbség is, mégpedig az, hogy nyilván már azok a cégek, akiket behozzák az EU-ba, vagy éppen az EU-n belül termelik, ők már mindenféle papírral el tudják látni a termékeiket, de azért van ebben egy másfajta kockázat az Európai Unión kívülről, tehát mondjuk, hogyha nem szalmonelláról beszélünk, a paprikáról, akkor egészen más növényi időszereket használnak, mint amit a magyar termelők.
Értem, én közben gondolkodtam azon, hogy tényleg ezek abszolút a döntés befolyásoló tényezők lehetnek, erkölcsi kérdés, stb. De a legvégén és a nagy volumenben mindig a pénztárca dönt. Ha 1980 vagy 8000 forint a választás kérdése, akkor nagyon sokan nem fognak tudni sem mást választani. Tehát valahol bele kéne építeni ebbe olyan védelmi rendszert, vagy pedig valami olyan támogatási rendszert, hogy ez ne történhessen meg. Mert egyébként senki nem akarja például a fekete munkát, vagy a fenntarthatatlanságot, vagy pedig bármilyen rabszolgamunkát, vagy akármit nem akarna pénzelni. Ez nyilvánvaló. De a végén, amikor én fogyasztóként ott állok a pultnál, akkor hát, hogy is mondjam, nem fogom csak azért megvenni a 8000 forintos magyar repret, mert hogy közben ott van a másik, ami sokkal olcsóbb. Tehát ugye ez a helyzet, hogy nagyon sokan így gondolkodnak, tehát így nem lehet számon kérni a fogyasztókon, hogy gondolkozzon már el ezen, és hozzon egy jó erkölcsi döntést.
Ha viszont nem, akkor hogy reagálnak a termelők? Ez most elég kilátástalan tűnik ez alapján, amit hallottunk. Ugyanakkor változhat a politikai környezet, változhat a migrációnak az iránya, lehet, hogy az ott a költségszerkezetben módosulást okoz, hogyha mondjuk odébb rakják, vagy mondjuk máshova teszik ezeket a táborokat, de ez teljesen tervezhetetlen, szóval mi lesz így a magyar szamóca termelőkkel?
Én azt gondolom, hogy ebben van egy rövid távú kérdés és egy hosszabb távú kérdés. Nyilván ez a 8000 forintos meg 2000 forintos elkülönbség ez nem tartható. Tehát a magyar szamóca termelőnek is ki kell találni azt, hogy hogyan tud hatékonyabban, közelebbi árban termelni. Egyébként már évek óta, ha belegondolunk, az áruházláncokban azért sem nagyon találkozni magyar szamócával, és ez jellemzően kiskereskedelmi vagy közvetlen kereskedelmi rendszeren keresztül a fogyasztókhoz, mert egész egyszerűen a sok esetben az áruházlánci termelői ár és fogyasztói ár közötti háromszoros árszózót már nem bírja el ez a termék. Azok a termékek jók a nagykereskednek és az áruházláncnak, amit volt nagyon olcsón el tudnak állítani, például egy törökországi mandarin 60 forint, az 600 forint lesz Németországban a fogyasztónak, tehát egész egyszerűen kibírja a szállítás, logisztika, csomagolóanyag, kereskedelem és minden egyéb más rárakódó költséget. Tehát nálunk, én azt gondolom, hogy a szamóca termesztőként is mondom ezt, hogy a mi jövőképünk az két dolog lehet. Egyrésztről olyan fajtákat kell nekünk is találni, még sokkal nagyobb termőképességűek, még akkor is, hogyha egy kicsit az ízróvására megy. A másik pedig, hogy azért az jól látható folyamat, hogy a termelő egyre inkább közvetlen kapcsolatba kerül a fogyasztóval, úgynevezett rövid ellátás láncban értékesíti a termékét, és azért ez a korai fűtött fóliás termesztés, ezt szerintem ezt el kell felejteni. Tehát, hogy ennek már nincs meg az a különlegesség, hogy húsvétkor eszek epret. Hát most miért ennék? Hát bejön a mediterrán térségből az olcsóbb. Tehát ez a termesztési mód, ez ki fog esni, viszont a hagyományos termesztés, ami nem feltétlen szabadföldet jelent, de már ott is fólia, sátor van fölötte az eső és minden egyéb más védelmi szempontból, ami nál még hajnali fagyok is voltak még egy 3 héttel
ezelőtt. Igen.
Tehát ezekre azért föl kell készülnünk, és lesz egy ilyen beállottság, vagy akár mint amit mi is csinálunk, hogy szed magadba jönnek az emberek és szedik programként a szamócát, és meg kell találni ezekre az utakat. Tömegtermelést csak olcsó kézi munkáról lehet alapozni. Az pedig Magyarországon nincsen, ami nem baj, hát ez azt jelenti, hogy nem vagyunk szegény ország, tehát ezt azért tegyük helyre.
És ebben nagyon nagy brutális technológiai fejlődésben nincsen a gépesítésben, vagy automatizálásban, vagy valami lehetőség, tehát hogy ez a kéziszedés és nagy kézi munka igény, ez valamiféleképpen csökkenjen?
Vannak már különböző robotizációs technológiák, Kaliforniában több 10 hektáron működnek gyomláló robotok, szamócaszedő robotok és minden egyéb más. Egy dolgot kell azért ebben látni, hogy ezek viszont óriási tőkeinvestíciók, itt megint nem lehet kis területben gondolkodni. Hát Magyarországnak nem olyan a szerkezeti struktúra, és azért a szállítás még nagyon sokáig olcsó fog maradni a kamionos szállítás relatív módon. Harmadrészt pedig megint azok a fajták, amik alkalmasak arra, hogy akár gépi betakarítás, robotizáció legyen, azok a fajták, amiknek kicsit keményebb a húsállománya, és ezért ugye ez mindig úgy van, ha valami rostosabb, dúsabb, keményebb, akkor annak az íz világa kicsit gyengébb.
Igen, mert kevésbé édes, nem az a lédús, nem az van, amire gondol a fogyasztó, és akkor rögtön már nem egy annyira vonzó.
Igen, és akkor ráadásul még ennek a görög országbeli szamóca kereskedelemnek van még egy áfa elkerülő hatása is, amiről szintén beszélni.
Csodálatos! Ha még lehetne tetézni azt, hogy a fekete gazdaságot is egy kicsit támogatja mindenki, igen.
És hát elmesék egy történetet, ugye azért nálam is kicsapta a biztosítékot, amikor a mi kertészetünk közösségi oldalán kezdték el hirdetni itt a Dunajvárosi Eper vásárt, amit meghirdettek 2 óra átvétellel, és nagyon jó szervezetten, ládatételben hozzák, péntek este 6 és 7 óra között lehet átvenni. Hát biztos, hogy nagyon sok blokkot adtak az ott lévő fogyasztóknak, de ez a fogyasztót nem érdekli, ezért legyünk őszintén.
Igen.
Az emberek nagy részét az érdekli, hogy jó minőségi, jó ízű árhoz jusson.
Olcsón.
Van, akit persze érdekel tudatos fogyasztóként a saját maga környezete is, de azért ez nem szociális kérdés a magyar termelő irányába, azt is látni kell.
Hát, oké, értjük a problémákat, szerintem nagyon fontos erről beszélni, az összes olyan tényező, ami befolyásolja ezt az eper árat, szerintem azért így egy picit már máshogy állnak hozzá, de nekem az is tetszett, vagy abszolút megértettem ezt, hogy ezt a fóliás ilyen előszezonni epret azt el kell felejteni tényleg, tehát az nem versenyképes, és már nincs is meg az a fajta novum értéke, ami régen volt, ugye, mert nem lehetett különben hozzáférni, és akkor így megvette az ember. Értjük. Hát köszönjük szépen.
Köszönjük a beszélgetést, és sok sikert az, hogy tudjanak alkalmazkodni ehhez, és hogy versenyképes maradhasson, és továbbra is fogyaszthassuk a magyar szamócát. Köszönjük még egyszer.
Legyünk optimisták, köszönöm.
Oké. Okay.
Csizmadia Györggyel beszélgettünk, ő a Venyim gyümölcse kertészet tulajdonosa, agrárszakértő, megírta a kedves hallgató, hogy nem szamóca eper, a szamóca az erdőbe terem, ezt már megbeszéltük, de szívesen elmondom még egyszer. Tehát az a helyzet, hogy a szamóca az, amiről beszélünk, az erdőben erdei szamóca terem, az egy picit kisebb, általában édesebb is szokott lenni, amit eperként hívunk, az igazából a fa eper, és a fa epernek ugye van a Morus alba és a Morus negra, az a két latin neve, az a fekete meg a fehér színű, az az eper igazából, míg a népnyelvben szedernek is hívják, de nem szeder, úgyhogy igazából ami elterjedt, hogy eper, az valójában szamóca, tehát jól mondja nyilván a szakértő, jól mondja, amit mond, hiszen ezzel foglalkozik. Úgyhogy, de mindegy, azért szívesen segítünk.
Na, jó, hát ez a beszélgetés, ez igazából a Strawberry Fields Forever
az
illet volna, de az nincs meg, most egy kis popcornt zabálunk az eperhez.